Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél, és ülve fogjuk hallgatni Isten igéjét, mert egy hosszabb szakaszt olvasok most is föl. Viszont kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, kövessétek az igét. A római levélnek a második részének az első 16 versét fogjuk felolvasni. Tehát Róma 2:1-től olvasom. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel, és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató, akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretébe vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint Krisztus Jézus által. Istenünk, hálát adunk a te igédnek, megnyitjuk a szívünket, és kérünk téged, hogy taníts bennünket. Szeretnénk a te örömödre, a te dicsőségedre élni. Szeretnénk formálódni a mai napon is. Ámen. Ámen. Hát ezt a részt is úgy általában ritkán szoktuk választani. Ige hirdetés alapjául. Ahhoz, hogy megértsük és átéljük az evangéliumot, belátásra kell jutnunk a bűneinket tekintve. Tehát ahhoz, hogy megértsük, de nem csak megértsük, hanem át is éljük az evangéliumot és befogadjuk, ahhoz belátásra kell jutnunk a bűneinket tekintve. És ezért mondhatjuk, hogy ez a rész rólunk szól, ez egy kérdés is, mindenki gondolja, hogy róla szól, nekünk szól, és értünk szól. És talán ezt szeretném leginkább aláhúzni, hogy értünk szól ez az ige, még akkor is, hogyha elsőre talán túl szigorúnak, vagy túl nehéznek tűnik. A múlt alkalommal, egy héttel ezelőtt a csúnya pogány emberekről volt szó. Emlékeztek rá? Akik a világban élnek, és hát a 32. versben így olvasunk róluk, hogy ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, pontosan abból az igéből, amit Tamás is említett, hogy szoktunk mondani nem hívő embereknek, hogy az óruk alá dörgöljük esetleg, hogy na, hát neked is kéne ismerned Istennek a hatalmát. Mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyet értenek, akik ilyeneket művelnek. Tehát azokról szólt az előtte levő ige szakasz, akik nem Isten szerint élnek, nem is akarnak Isten szerint élni, és egyet is értenek azokkal, akik nem Isten szerint élnek. Tehát mondhatnám, egy világi kultúrában vannak, és nem nagyon érdeklődnek Isten igéje iránt. De kikről szól ez a mai ige szakasz, amit most felolvastunk? Ki is ez az ítélkező ember? Sokan gondolkoztak ezen, hogy most ezek a világi ítélkező emberek, mert ugye a világban is vannak ítélkező emberek, akik elítélnek másokat, vagy pedig esetleg a hívő ítélkező emberek, mondjuk zsidók, akik elítélik másokat, vagy netán esetleg a keresztények. Hát úgy olvashatjuk ezt, hogy ez egy képzeletbeli ember, tehát nem egy konkrét embernek írta ezt Pál, hanem minden olyan embernek, aki képes erre, hogy ítélkezzem. És talán, ha jól megvizsgáljuk, akkor nem derül ki belőle, hogy most ez feltétlenül egy hívő ember, vagy pedig egy esetleg nem hívő emberről van szó. Tehát valamilyen ítélkező emberről. Kik azok, akik képesek arra, hogy hát ítéletet mondjanak mások felett? Hát többségében azok, akik úgy gondolják, hogy ők maguk jó úton járnak, vannak értékeik, és úgymond rendben van az életük. A múlt héten azokról volt szó, akik nem is érdekel ez a téma különösebben, ők élik úgy az életüket, ahogy az nekik tetszik, és nem foglalkoznak semmivel. Mai napon azokról az emberekről lesz szó, akiknek vannak értékeik. És olvastam valahol, hogy például mi sokszor talán azt gondoljuk így hívő emberek, hogy hát nekünk vannak értékeink, és hát világi embereknek nincsenek értékeik. Ugye, hát az mind bűnös emberek, csúnya emberek, de például Szenekáról olvastam, hogy ő egy olyan ember volt, aki az erkölcsi erényt felemelte. Tehát fontos volt neki. Azt mondta, hogy az erkölcsösség az egy fontos dolog. Aztán azt is olvassuk róla, hogy szerette leleplezni az álnokságot. Amikor ilyesmit vett észre, akkor azt leleplezte, azért fölszólalt. Aztán azt is olvassuk róla, hogy fontos volt számára az egyenlőség. Tehát az, hogy minden ember egyenlő. És azért ez a római birodalomban ez egy még inkább fontos dolog volt, mint ahogy ma, bár ugye ma is tudjuk, hogy nagyon hasonló társadalommal érünk, csak ma a rabszolgaság az más módon mutatkozik meg. Aztán ez a Szeneka elismerte a gonoszt rossznak. Tehát úgy gondolta, hogy igen, van egy gonosz, és ez egy rossz dolog, és hogy nem jó azzal közösséget vállalni. Aztán például a Szeneka azt is fontosnak tartotta, hogy önvizsgálatot tartson időnként. Hogy vizsgáljuk meg magunkat, és nézzük meg, hogy nincsen valami esetleg, amit változtatni kéne magunkon, és így tovább, így tovább. Aztán a bálványt, ami akkoriban főképp különböző istenek imádatában mutatkozott meg, azt kigúnyolta. Azt mondta, hogy ez butaság, nem jó a bálványimádás. Hát ha ezeket így felolvasom, végül is lehetne akár egy keresztény ember is, tehát csupa jó értékei voltak, pedig ő nem volt egy hívő ember, de mégis sok fontos értéke volt. A múlt héten azokról az emberekről volt szó, akik úgymond a szégyenletes züllésben voltak. Már emlékeztek rá, hogy mindenféle szexuális, meg emberiség elleni bűnök voltak itt felsorolva. Tehát akik, hát nem lehet mondani, hogy ilyen értékeket képviseltek volna. A mai napon olyan emberekről van szó, akiknek van egyfajta öntudatos erkölcsiségük, valamiféle olyan értékrendjük, amit úgy jónak és fontosnak tartanak. A múlt héten azokról az emberekről volt szó, akik gonoszak voltak, és rosszak voltak, és csupa csúnyaságot csináltak, és ez nem is zavarta őket, és nem is várták el másoktól se, hogy máshogy éljenek, mert azt mondja, hogy egyetértenek mindenkivel, aki így él. A mai napon azokról van szó, akik, hát így olvasjuk itt Isten igébe, hogy akik, hát nem is, nem, tehát körül van írva, de ezt jelenti képmutatók. Tehát van nekik egyfajta értékrendjük, amit jónak látnak, és amit meg is követelnek másokról, viszont önmaguk meg nem úgy élnek. És azt is mondhatnánk, hogy mivel Pál itt az evangéliumról írő, azt akarja elmondani, hogy azoknak az embereknek is szükségük van megtérésre, akik úgymond jók. Akik mondjuk olyanok, mint például Szeneka, olyan értékeket képviselnek. Azoknak az embereknek is szükségük van megtérésre, akik tulajdonképpen a világon egy olyan értékrendet képviselnek, amit lehet mondani, hogy végig egy követhető, és nem csupa undorító dologgal van tele. Így kezdi Pál, hogy ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Ez egy kérdés, fölült ami de sok kérdőjelt magamnak, hogy itt egyfajta ítélkező emberről beszél, aki képes arra, tehát van neki egyfajta erkölcsi magassága arra, hogy másokra lenézzen, és másokat megítéljen, és azt mondja, hogy ez a fajta ember, ez ugyanazt cselekszi, miközben ítélkezik, mint a többiek. És ezt szeretném kérdezni, hogy mit gondoltok erről, hogy ha így érezzük magunkat, hogy igen, mi azért valamire képesek vagyunk, valamire eljöttek, akkor mondhatjuk-e azt, hogy mi hát ugyanolyan dolgokat teszünk, mint azok, akiket múlt alkalommal néztük, akik mindenféle kapzsiság, viszálykodás, rossz indulat, besúgó, istengyűlölő, gőgös, stb. Emberek. Így szólítja meg Pál ezeket az ítélkező embereket. A mai nap arról lesz szó, hogy azok az emberek, akik így látják az életüket, tehát akiknek van egy bizonyos értékrendjük, azok egyáltalán hogyan tudnak megtérni, illetve ha már megtértek, akkor mi az, amivel megúvhatják magukat attól, hogy ilyen ítélkezővé váljanak, és hogy igaz legyen rájuk mindaz, amit itt olvastunk. A hetedik vers talán az, ami a központja ennek az egész ige szakasznak, és erről szeretnék legtöbbet beszélni. Azt mondja itt Pál, hogy azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek, dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad. Azt mondja itt Pál ezeknek az embereknek, hogy nekik is van lehetőség az Istennel kapcsolatot teremteni, tehát az ítélkező embereknek. Viszont ő nekik akkor lehet örök életük, hogyha álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, és örök életet kapnak. De mielőtt erről beszélnénk, szeretnék három dolgot kiemelni itt, amit Pál itt az ítéletről ír, ugyanis pontosan ez az az embertípus, aki könnyen elhiszi, hogy tulajdonképpen őt nem érheti az Istennek az ítélete. Aki azt gondolja magáról, hogy jó, aki azt gondolja magáról, hogy rendben van az élete, biztos találkoztatok ilyen emberekkel, akik azt mondták, hogy végül is ők jó emberek, tulajdonképpen nem is értik, hogy egyáltalán mi szükség van az evangéliumra. És Pál itt az ítélettel kapcsolatban három dolgot említ. Először is a harmadik versben azt mondja, hogy azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Egy pillanatra, mielőtt mondom azt, hogy mit is mond ez az ítéletről, azt szeretném mondani, hogy nézzük csak meg, mit mond itt. Azt mondja, hogy azt gondolod te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek. Kik azok, akik ilyeneket? Kiről szól itt? Hogy kik felett is ítélkezünk? Kik azok, azok akik ilyeneket tesznek? Nem. Hanem akik olyanok, mint amiről a múlt héten volt szó, akik tele vannak szexuális bűnökkel, kapzsisággal, gonoszsággal, stb. Őrülük beszél. Tehát azt mondja, hogy ha tehát azokról ítélkezel, akik ilyeneket tesznek, azt gondolod, hogy akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, akkor hogy te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Tehát arról beszél itt, hogy aznak az embernek, aki megítéli és úgymond elítéli azokat az embereket, akik ezeket a nagyon csúnya gonoszságokat teszik, és úgymond egy ítélettel tekint rájuk, azt mondja az Isten igéje, hogy számukra az ítélet az elkerülhetetlen. És ez az egyik dolog, amit mond Istennek az igéje itt az ítéletről, hogy elkerülhetetlen. Tehát mindenképpen lesz ítélet, és ne gondoljuk, hogy esetleg a jó emberek, akik úgy, hogy mondjam, egy kicsit jobban élnek, azok nem lesznek megítélve, és főleg azok, akik esetleg másokat megítélnek, azok ne lennének megítélve. Azt mondja, hogy feltétlenül meg lesznek ítélve. Az ördög próbálja elhitetni velünk, hogy tulajdonképpen megússzuk ezt az ítéletet. Igazából nem is biztos, hogy lesz ítélet. Nem csak velünk, az egész világgal próbálja ezt elhitetni, de itt Pál nagyon egyértelműen hangsúlyozza, hogy az ítélet az elkerülhetetlen. Elkerülhetetlen, és főleg azoknak a számára, akik megítélnek másokat. Talán mondhatnám, hogy ezt különösen kiemeli most Pál, most arról a bűnről szól a mai napon, amikor nem az, hogy rosszul élünk, és nem ilyen válogatott gonoszságokat teszünk, hanem másokat elítélünk. Ezekről beszél, és azt mondja, hogy ezek számára az ítélet elkerülhetetlen. Aztán mond még valamit az ítéletről, az 5. versben, hogy te azonban, már aki elítélsz másokat, kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Azt is mondja Isten igéje, hogy Isten ítélete igazságos lesz. Igazságos lesz. Hát, hogy ez mit fog jelenteni, az nem olyan könnyű nekünk emberileg elképzelni, mert nekünk van egy olyan elképzelésünk, hogy hát nyilván azok, akik ilyen válogatott gonoszságokat tesznek, azokat fogja jobban elítélni az Isten, és hát azokat, akik meg úgymond erkölcsösen élnek, és egyfajta jó életet élnek, azokat meg talán kevésbé. Bár itt úgy tűnik ebből a részből, hogy Isten nagyon rossznak látja azt, amikor valakit megítélünk, és hogyha visszaemlékeztek arra, hogy Jézus kiket hát ostorozott a legjobban, akkor kik voltak azok? Hát a farizeusok, a képmutatók. Pontosan ez a csapat, de nem a vámszedőket ostorozta Jézus, meg nem a házasságtörőket, ezzel nem mondom azt, hogy ő azokkal egyetértett, távolról sem, meg az asszonynak is mondta, hogy ne vétkezzél többet, de azért, ha megnézzük, hogy milyen erővel ostorozta a képmutatást és az ítélkezést, a farizeusokat, akkor látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon elvetendő dolognak látta, és az, hogy igazságosan fog Isten ítélni, azt mi nem tudjuk fölmérni, hogy ez mit is fog jelenteni. Ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok mindent hozunk az életünkbe. Egész más módon indul egy ember, aki mondjuk egy jó szituált családban nő fel, mint aki esetleg egy olyan családban, ahol nincs elég pénz, esetleg már a szülők is bűnözők voltak, és így tovább, és így tovább. És nehéz összehasonlítani azt a két embert, hogy most akkor ki a jobb ember. Kit fog jobban elítélni Isten, meg egyáltalán hogy tekint Isten ezekre az emberekre. Itt egyébként a második részben ki is fejezi Pál, hogy mindenki úgy lesz megítélve, ahogyan ő az igazságot megismerte. És hogyha valaki úgymond egy erkölcsi magasságban tudott élni, az nagyon jó, de hát akkor ő nyilvánvalóan aszerint lesz megítélve, tehát igazságosan fog Isten ítélni, és nincs jogunk senkit megítélni, most nálunk ő rosszabb ember, vagy jobb ember. Aztán még valamit mond itt ez a szakasz az ítéletről, ezt pedig úgy mondhatnám, hogy pártatlan Istennek az ítélete. Ahogy a 11. versben olvassuk, hogy mert Isten nem személyválogató, akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretébe vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Tehát nekünk nem érdemes méregetni, hogy vajon mi hol tartunk, és nem is érdemes reménykednünk abba, hogy majd talán azért, mert egy picit jobb életet éltünk, mi nekünk kevesebb ítéletünk lesz. Mert Isten ítélete elkerülhetetlen, igazságos és pártatlan, és ő úgy fogja mindezt végrehajtani, ahogy azt mi el se tudjuk képzelni, de igazságos lesz. Dietrich Bonhoeffer mondta a következőt, egy érdekes mondat, aki túl gyorsan és túl közvetlenül akar új szövetségi lenni, az szerintem nem keresztény. Még egyszer rámondom, tehát, hogy aki túl gyorsan és túl közvetlenül akar új szövetségi lenni, az szerintem nem keresztény. Mit értett ezen? Úgy is mondhatnám, hogy aki tehát úgy akar keresztény lenni, hogy nem érti meg az ő szívének a mélységeit, nem engedi, hogy a törvény, Isten megmutassa számára, hogy kicsoda is ő valójában. Tehát úgymond az új szövetségnek ugye a kegyelem oldalát szívesen elfogadja, és azt mondja, hogy hát akkor én az Úr Jézussal élek, még stb. Bonhoeffer azt mondta, hogy talán az nem is keresztény. Meg kell engednünk Istennek, hogy ami valódi énünket megmutassa nekünk, hogy kik is vagyunk mi valójában. És az előző szakaszban megmutatta azt, hogy milyen az az ember, aki Isten törvénye nélkül él, és hogy hova tud jutni, és milyen mélységekbe tud jutni. De nem azért mutatta meg feltétlenül, hogy mi ezen elszörnyűködjünk, és úgymond pusztán csak hálát adjunk, hogy mi nem vagyunk ilyen rosszak, mint a farizeus, hanem megmutatta, hogy hova vezet az, amikor Isten törvénye nélkül élünk. De ma pedig azt akarja megmutatni, hogy hova vezet az, amikor valaki úgymond egyfajta erkölcsiségbe, egyfajta olyan életet él, hogy ő képes arra, hogy másokat megítéljen, mert van mire, de mégis megítél másokat, és hogy az mennyire rossz irányba viszi az életünket. Azt mondja itt, hogy azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, gondolom most azokra, akik úgymond ellenállnak Isten igazságának, és azt gondolják magukról, hogy ők jók, és úgymond hamis módon élik az életüket, azt mondja, hogy haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Hogyha nem vagyunk tisztában azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, akkor nem tudunk igazán Isten szerinti életet élni, és nem tudunk felszabadult életet élni. Hogyha abban próbáljuk meg megtalálni a mi identitásunkat, Tamás kérdezte, hogy mi a mi identitásunk, hogy mi hát tulajdonképpen kicsit jobb emberek vagyunk, mint a többiek. Legyünk akár nem hívők, akár hívők, akkor nem tudunk eljutni a kegyelemhez. Nem tudjuk megérteni Istennek a kegyelmét. Szeretnék két igeverset olvasni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is álljunk hozzá mindazokhoz, akik nagyon rossz életet élnek, úgymond hát valahogy meg kéne jobbítani ezeket az embereket. És azért gondolom, hogy szeretném ezt megmutatni, mert hogy mi a különbség az ítélkezés, és a között, hogy látjuk a bűnt, és segíteni szeretnénk. Mert sokszor mögé tudunk bújni ennek, hogy hát mégis nem megítéljük az embereket, csak hát látjuk ezt a sok szörnyűséget és csúnyaságot, és ez fölháborít bennünket, és zavar bennünket. De mégis belecsúszunk az ítélkezésbe, és elítélünk másokat. És elkezdődik bennünk az a folyamat, hogy elhisszük, hogy mi jobbak vagyunk, és aztán lehet, hogy nekünk is tud szólni a római levélnek ez a része. A Máté evangéliumában a 3. rész 8. versében Bemerítő Jánosnak olvasunk egy mondatát, amikor jönnek hozzá megtérni, úgymond, a szadduceusok, faruzeusok, azok az emberek, akik beképzeltek. Ő azt mondja nekik, még az előtte levő igeversben, hogy viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Hát nem szépen szólította meg őket. Azt mondja, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Talán, hogyha megnézzük, hogy érte olyan ember a Földön, akinek volt joga megítélni másokat, akkor mondhatjuk, hogy lehet, hogy ez talán Keresztelő János lett volna. Most Jézus leszámítva, mert tudjuk, hogy ő emberként tökéletes volt, de most olyan értelemben mondom, hogy akit valóban csak emberként élt a Földön, és mégis mi volt a célja Bemerítő Jánosnak ezekkel az emberekkel? Az volt a cél, elmondta nekik az üzenetet, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt. Megadta nekik a lehetőséget a megtérésre. Bár keményen megmondta nekik a véleményét, de mégis az foglalkoztatta őt, hogy talán még ezek az emberek is megtérhetnek. Ezt szeretném is megkérdezni, hogy szerintetek egy farizeus is meg tud térni? Van esélye egy farizeusnak, hogy megtérjen? Hát persze, hogy van. De meg is kell neki térni. Amikor elítélünk másokat, és amikor végignézünk a világ gonoszságán, akkor hogyan tekintünk ezekre az emberekre? Gondoljatok azokra az emberekre, akik úgy igazán mérhetetlenül felháborítanak benneteket. Mert biztos mindenkinek van ilyen. Én tudnék sorolni néhányat, de most nem mondom el nektek, hogy kik azok, akikkel én így vagyok, de hát néha azért rajta kapom magam, hogy megállok a gyűlöletnél, megállok a haragnál, megállok annál, hogy felháborodok, hogy fú, hát ez borzasztó, ez az ember. És mégis azt látjuk Isten igében, hogy ő arra bátorít minket, hogyha ilyesmit látunk, akkor kell, hogy legyen bennünk az az indulat, hogy hogyan tudnánk nekik segíteni. Hogyha nincs benned ez a segítőkészség, hanem csak az ítélet, akkor igazából ítélkező vagy. Hogyha ott van benned az, hogy látod ezt a nyomorúságot, és akár a legszörnyebb nyomorúságokat, de az a vágy van benned, hogy hogyan tudnál neki segíteni, imádkozol érte, és üzeneteket eljutatsz hozzá, akkor mondhatod, hogy igen, nem ítélkezek, csak a bűnt ítéltem meg. Vagy pedig Jézus mond erre egy nagyon jól ismert példát, a 7. részben, a Máté 7-ben, azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Ezt persze könnyen vehetjük, mert hát tudjuk, hogy mi nem vagyunk esetleg bűnözők, és akkor mondhatjuk, hogy hát akkor én a bűnözőt azt megítélhetem már. Hát én nem vagyok bűnöző, tehát hogyha Isten majd a bűnözőt megítéli, akkor engem is ugyanígy fog megítélni, akkor engem nem fog elítélni, mert én nem vagyok bűnöző. Csak ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy Isten ítélete igazságos lesz, és hogyha én nem vagyok kegyelmes, hogyha én nem akarok mögé nézni a dolgoknak, hogy hogyan jutott oda ez az ember, akkor Isten se fog így tekinteni az én életemre. Egy jó példa arra, hogyha beszélgetsz valakivel, vagy látsz egy embert, aki nagyon mélyre jutott, akkor tudod-e neki azt mondani, hogy akár én is juthattam volna ide? Vagy azt mondod, hogy hát ez olyan mélység, hogy hát ez téged biztos, hogy nem érinthetett. Azt értem ez alatt, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nagyon különböző helyekről indulunk, és mi csak a épp aktuális szituációt látjuk. Nem tudjuk, hogy az az ember miért lopott, nem tudjuk, hogy az az ember miért haragszik, miért ideges, stb. Ezeket nem tudjuk. Mi csak azt látjuk, hogy valami rosszaság van ott. És azt látjuk, hogy hát ezektől mi mentesek vagyunk éppen, esetleg. De nem tudhatjuk, hogy mi, hogyha ugyanonnan indultunk volna, mint ő, mi lett volna belőlünk. Egy jó lehetőség magunknak mindig, hogy amikor bárkit szeretnénk megítélni, akkor mondhatjuk azt, hogy végülis mi is juthattunk volna ide. És hálát adunk az Istennek, és most nem úgy, hogy mint a farizeus, hogy azt mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy én nem vagyok olyan, hanem hálát adok az Istennek, hogy Isten valahogy kegyelmet adott nekem, meg olyan lehetőségeket, hogy én nem onnan indultam esetleg, mint ő, és nekem nem kellett ide jutnom. És inkább egy szánalom indul az irányába. Azt mondja tehát, hogy nektek is olyannal fognak mérni. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Hát nem tudom, ezt így nehéz elképzelni, hogy a szemünkben van egy gerenda, de mégis úgy tűnik, hogy az ítélkezést egy ilyen gerendának látja Isten, és sok más talán ahhoz képest, az ítélkezéshez képest csak egy szálka. Úgy elképzeltem, hogyha most ez tényleg így igaz, hogy én a saját szememből kiemeltem egy gerendát, tehát egy ekkora nagy bűnt, és egy ilyen istentelenséget, és ettől szabadultam meg, és Isten megszabadított, és így élem az életemet, akkor valami más lelkülettel tudok oda menni másokhoz, hogy szálkákat vegyek ki a szeméből. Tehát azt mondja itt Jézus nekünk, hogy úgy tudunk megmenekülni az ítélkezéstől, hogyha önmagunkkal foglalkozunk, hogyha észrevesszük magunkba, és itt van az első dolog, hogy egyáltalán észrevesszük magunkba, hogy nekünk is szükségünk van egy csomó dologból, megtérésre és változásra. Ha ezt nem veszük észre, és kezdjük elhinni, hogy mi tökéletesek vagyunk, bár nem mondjuk, hogy tökéletesek vagyunk, mert tudjuk, hogy ezt nem szabad mondani, de mégis azt gondoljuk magunkról, hogy jók vagyunk, akkor könnyen belecsúszunk ebbe, és kezdünk megítélni másokat. Mit is mond itt Pál azoknak az embereknek, akik úgymond, hát képesek, olyan szituációban vannak, hogy erkölcsi ítéletre képesek. Mert ez önmagában nem rossz, nem? Mert sokan vannak olyanok, akik nincsenek olyan szituációban, tehát annyira mélyen vannak, ahogy múlt alkalommal olvastuk, hogy már nem is tudják felfogni, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Nem tudják felfogni. És azt látjuk, hogy Isten, emlékeztek rá, kiszolgáltatta őket önmaguknak, és a végén már tényleg nem tudják megmondani, és azt mondják, hogy a homoszexualitás jó, azt mondják, hogy végül is, ha csalunk, lopunk, az nem baj, ide juttak. Ők nem képesek erkölcsi ítéletet hozni. De mit mond Isten igéje azoknak, akik képesek? És én remélem, hogy mi ebben az értelemben képesek vagyunk, mert ismerjük Istennek a törvényét, és ki tudjuk mondani dolgokról, hogy ez jó, az meg rossz. És ez az az állapot, ami veszélybe sodorhat bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy már teljesen jók vagyunk, és nincs már mit javítani rajtunk. A 7. versben így olvassuk, hogy azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Úgy tűnik, hogy azoknak az embereknek, akik meg tudják különböztetni a jót a rossztól, azt mondja Pál, hogy álhatatosan törekednünk kell valamire. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy a többi ember az milyen, pusztán, hogy felháborodjunk, és hogy azon puffogjunk, hogy milyen csúnya ez a világ, hanem azt mondja, hogy nekünk törekedni kell valamire. És egy érdekes dolog, mert azt mondja, hogy előtt a 6-os vers, nézzétek, mert mindenkinek cselekedete szerint fog megfizetni, és akik ilyeneket cselekszenek, azoknak örök életet ad. Most akkor az üdvösség az cselekedetekből van, vagy pedig hitáltal van az üdvösség? Hát tudjuk a jó választ, ugye hitáltal van, de itt mégis meg úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy akik ilyeneket cselekszenek, azoknak fog örök életet adni. Hogy van akkor ez? Egyáltalán kik azok, akik tudnak ilyeneket cselekedni? Tehát van valaki, aki tud ilyeneket cselekedni, úgymond önmagától, tehát azt mondja, hogy álhatatosan, és nézzétek csak, hogy mire is törekszenek, azt mondja először is, hogy dicsőségre, Isten dicsőségére törekszik álhatatosan. Hogy Isten dicsősége mutatkozhasson meg az én életemben. Abba a pillanatban, hogy megítélek valakit, és úgymond pusztán ez az elutasítás van, mert már elbuktam ebbe a dologba, de mégis, hogyha erkölcsileg igyekszem jól lenni, olyan nagy veszély az, hogy tulajdonképpen nem az Isten dicsősége, a magam dicsőségére törekszem. Arra törekszem, hogy én megmutathassam, hogy én milyen jó ember vagyok. És azt mondja itt, hogy azoknak lesz örök életük, akik álhatatosan törekszenek az Isten dicsőségére, akik arra törekszenek, hogy Isten dicsősége megmutathasson rajtuk. Mint ahogy énekeltük ebben az énekben, hogy azért élek, hogy imádjalak. Ez az én életemnek a célja. Azt mondja Pál, hogy ez kell, hogy legyen bennünk, és így tudjuk megóvni magunkat az ítélettől, hogy nem azokat kritizáljuk, akik másképpen élnek, hanem én törekszem arra, hogy Isten dicsősége valahogy megmutatkozhasson rajtam. Aztán azt is mondja, hogy olyanok, akik megbecsülésre törekszenek. Hát kinek a megbecsülésére gondolhat itt Pál? Az embereknek a megbecsülésére? Hát az kizárt dolog, mert azt sok helyen írja a Biblia, hogy arra nem kell nekünk törekednünk. És mégis, ha belegondolunk, ez az erkölcsi világ, akik úgymond farizeussá tudnak válni, hát a farizeusokra tipikusan jellemző volt, ugye, hogy úgy imádkoztak, úgy élték az életüket, hogy mások megbecsüljék őket. És azt mondja itt Pál, hogy akik törekszenek arra, hogy Isten megbecsülése legyen, hogy Isten úgy nézzen rájuk, hogy Istennek tetszen az ő életük, azok, akik örök életet fognak kapni. Hát mi az, amire mi törekszünk? Emlékeztek, Isten ítélete igazságos. Isten igazságosan fogja megítélni azokat az embereket, akik a posványba fetrengenek és szörnyű dolgokat csinálnak, de igazságosan fogja megítélni azokat is, akik viszont ismerve a törvényt, nem a törvény szerint élnek. Ahogy itt írja, hogy mert Isten nem személyválogató, akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretébe vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Isten úgy tekint az ő népére, hogy az ő népe ismeri a törvényt, és az ő népe azt tudja, hogy hogyan kellene élni, és nem tetszik neki az, hogyha magunk dicsőségére akarunk élni. Azt mondja, hogy azok, akik törekszenek arra, hogy az Isten elismerése legyen az életünkben, azoknak örök életet ad. Ha úgy éled az életedet, hogy úgy kelsz föl aznap, hogy Uram, mi lenne az, mit kell nekem tennem ahhoz, hogy neked kedves legyen az életem. Mert az Isten örömére akarunk élni. És aztán még azt is mondja, hogy a halhatatlanságra, amit úgy érthetünk, hogy olyan kincseket gyűjtünk magunknak, amik az örök életre valók, örökévaló kincseket gyűjtünk magunknak. Mi hajlamosak vagyunk sorolni magunkat, hogy összehasonlítjuk azokkal, akik ugye ilyen szörnyű dolgokat tesznek, és mi pedig, hát is nem tesszük azokat, mi úgymond jók vagyunk. De Isten azt mondja, hogy azoknak lesz örök élete, akik olyan kincseket gyűjtenek, amik halhatatlanok, amik örökkévalóak. És ebbe a Szenekál életében felsorolt dolgok igazából nem olyan lényegesek. Nem az benne a lényeg, hanem az, hogy Isten dicsőségére akarsz élni. Hogy is van ez akkor, hogy akkor mi által van nekünk üdvösségünk? Szeretném a Jakab leveléből felolvasni, ahol ezt könnyen megérthetjük. A Jakab 2.20-ban olvasunk. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ezen azt érti, hogy ha nincs, a hitből nem következik cselekedet, akkor tulajdonképpen nincs is hit. Ábrahám, ami atyánk, és nézzétek csak, nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Megint azt olvassuk, hogy hát most akkor cselekedetekből lehet megigazulni. Azt mondja, látod tehát, hogy hite együtt működött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondta, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt, és Isten barátjának nevezte. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. És ugyanígy a parázna Ráháb nem cselekedetekből igazult-e meg, amikor befogadta a követeket, és másúton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test halott a lélek nélkül, úgy a hit is halott a cselekedetek nélkül. Úgy tudnám mondani, hogy az üdvösségünk az a hit cselekedeteiből fakad. Mert olyan hit, ami pusztán csak hit, és nem következik belőle semmilyen cselekedet, nincsen. A hit cselekedeteit, hogyha megteszed, akkor van üdvösséged. És a hit cselekedete az, amikor te megérted Istennek a hívását, Istennek az akaratát, és elkezded azokat megtenni. De nem tudjuk igazából megtenni. Azért is írja Pál itt, nem azt mondja, hogy akik ilyeneket cselekszenek, hanem nézzétek csak, mit mond a római levélben. Azt mondja, hogy azoknak, akik jót cselekedve törekszenek, törekszenek ezekre a dolgokra. Törekszenek arra, hogy Isten dicsősége megmutatkozhasson az életükbe, törekszenek a tisztességre, és törekszenek arra, hogy örökkévaló kincsek legyenek az életében. Azt mondja, hogy ezek az emberek azok, akik örök életet kapnak. Az ítélkező embernek, annak az embernek, akinek úgymond erkölcsi értékei vannak, és fontos, ugyanúgy szükséges a megtérés, és egy pillanattal sem kevésbé, mint annak, aki a legnagyobb mélységben van. És ugyanígy, hogyha megismertük Istennek az igazságát, és átadtuk az életünket, akkor tudunk egyáltalán törekedni ezekre a dolgokra. Addig lehetünk a világ legerkölcsösebb embere, lehetünk a világ legjobb embere, igaz ránk ez az ige, hogy ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Nincs különbség közöttünk. És hogyha meg akarunk maradni Isten igéje mellett, akkor nagyon kell vigyáznunk, hogy ne menjünk bele az ítélkezésbe. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne az legyen az életünkben, hogy másokat megítélünk, hanem egy dolgot tehetünk, azokra a cselekedetekre tekintünk, amivel Isten dicsősége megmutatkozhat az életünkben, azokat a cselekedeteket kereshetjük, amivel Isten tetszését elnyerhetjük mi, nem azért, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért, mert megismertük Istent, és szeretjük őt, és azokat a kincseket gyűjthetjük, amelyek az örökké való országban megmaradnak. És hogyha ezekre tekintünk, akkor nem fogunk soha ítélkezők lenni, mert mindig látni fogjuk, hogy milyen távol vagyunk az Istennek az igazságától. Hogyha úgy hajtom le a fejemet este, hogy megnézem, ahogy Tamás is említette, hogy most kiírhatja-e, hogy Isten országa, mert azt gondolom, hogy Tamáséknak az otthona, az hát Magyarországon biztos benne van az első 10%-ba, hogy egy jó otthon, jó hely. De mégis, amikor ő ezt elgondolta, akkor én legalábbis úgy éreztem Tamásnak a beszámolóján, hogy úgy bizonytalan volt benne, hogy hát kiírhatná-e, mert hogy nem tökéletesen sikerült meg. És ez azért van, mert arra törekszünk, hogy Isten dicsősége megmutatkozzon az életünkben, és ha így vagyunk, akkor tulajdonképpen folyamatosan vesszük ki a gerendát a szívünkből, a szemünkből, az életünkből, és akkor megóv bennünket Isten attól, hogy másokat elítéljünk. Ez óv meg bennünket egyedül a képmutatástól. Hogyha ez szerint a 7. vers szerint éljük az életünket. És akkor szeretném ezt még egyszer összefoglalni. Tehát az egyik, hogy úgy éld az életedet, hogy mindig azt figyeld, hogy vajon Isten dicsősége át tud áramolni rajtad. Vajon Isten dicsősége meg tud-e mutatkozni rajtad. Hogyha ezt figyeled az életedben, akkor ez meg fog óvni téged attól, hogy másokkal foglalkozzál. Akkor meg fog óvni téged attól, hogy elhiggyed, hogy te több vagy azoknál, akik sokkal mélyebben vannak. És ha törekszel rá, akkor Isten fog téged ebbe vezetni. A másik, amit mond, hogy Isten megbecsülésére törekedjél, hogy ne embereknek akarjál megfelelni. Ne azt akarjad, hogy dicséretet kapjál emberektől, hanem Istentől kapjál dicséretet. Nem azért, hogy örök életed legyen, hanem azért, mert szereted az Istent, és tudod, hogy ez a jó neked. És végül, hogyha örökkévaló kincseket gyűjtesz, minden este megnézed, hogy vajon ma hány örökkévaló kincset gyűjtöttem. És tudjátok, ha ezt föltesszük magunknak, ezt a kérdést, akkor már rögtön csökken az a nagy különbség, amit úgy el tudunk képzelni a nyomorúságban élő, Isten törvényét nem ismerő emberek helyzetéről, mert azt látjuk, hogy bár ők ott vannak, és elég távol vannak a erkölcsiségben esetleg tőlünk, de igazából, ha végignézem, hogy ma hány olyan dolgot tettem, ami majd a mennyben is föl lesz írva, akkor rájövök, hogy fú, még mennyit kell fejlődnöm. Még mennyit kéne változtatnom, még mennyi mindenről kéne lemondanom ahhoz, hogy még jobban átengedhessem Isten dicsőségét az én életemen. És én azt látom, hogy ha embereket nézek, akikre úgy tudok tekinteni, bár ők ismerik magukat, és talán ezt inkább szabad tennem, mint hogy megítélek valakit, hogy mint hogy esetleg egy-két embert, azt mondom, hogy na, én fölnézek rá, mert ők azt mondom, hogy fú, ők tettek valamit. Mondhatok például mondjuk Teréz anyát, aki azt mondom, hogy az élete, bár katolikus, és ugye egy kicsit más, mint mi vagyunk, de mégis azt látom, hogy azért valamit letett az asztalra. És tudjátok, én ezektől az emberektől soha nem hallottam olyat, hogy ostorozták volna a hitetlen világot olyan nagyon. Hanem el voltak foglalva azzal, amit csináltak, el voltak foglalva azzal, amit hogy Isten dicsősége átmehet, és így szolgáltak a világ felé. És így próbálták megmutatni a világnak, hogy van Isten. És én azt látom, hogy azok az emberek, akik ebben a mélységben vannak, ami itt le van írva a 2. rész előtt, akik ezekben a szexuális, meg egyéb bűnökben vannak, ezekre az emberekre még ők is oda tudnak figyelni. Azt mondják, hogy fú, azért ez az ember, ez valamit letett. Tehát annyira fénylik az életük, Isten dicsőségén megmutatkozik, hogy még oda, abban a legnagyobb sötétségbe is be tud hatolni. Még hogyha úgy éljük az életünket, hogy picit jobbak vagyunk a többieknél, és de jó, hogy nem vagyunk olyan rosszak, de igazából nem ezek jellemzők ránk, akkor az élet, amit így élünk, az nem mutatkozik meg a világban, és nem tudunk szolgálni feléjük. Én szeretném, hogyha most, amikor imádkozunk, akkor először egy kicsit csöndbe lennénk, és úgy elgondolkoznánk, hogy kiket is ítéltünk meg az elmúlt időben. Nem biztos, hogy úgy, hogy leültünk, leírtuk, hogy ezeket az embereket elítéljük, de is a szívünkben tudjuk, hogy igen, megvetjük ezeket az embereket. És kik ezek? Mert Isten igéje arra figyelmeztet ma bennünket, hogy ez helytelen. Senkit nem ítélhetünk el. És itt nagyon nehéz, ne burkolózzunk be abba, hogy hát az embert azt nem ítéljük el, hanem csak a bűnét, mert ezzel könnyen tudunk takarózni, de Isten ismeri a szívünket, és hogyha nem így van, akkor az úgyse segít rajtunk. És hogyha van ilyen ember előtted, akkor vald meg Istennek, hogy kérd tőle bocsánatot, hogy megítélted, és hogy nem akarod ezt tovább tenni. A másik dolog, amiért szeretném, hogy imádkozzunk, hogy legyen bennünk Krisztusnak az elfogadása a bűnös ember felé. Azért mondom Krisztus elfogadása, mert Krisztus soha nem fogadta el a bűnt, és attól mindig nagyon távol, de mégis, ha megfigyeltek a bűnös ember felé, olyan nagy szeretettel volt. És a legjobb példa erre talán a házasságtörő asszony, amikor elkövette az ő bűnét, és megmentette, és utána azt mondta neki, hogy menjél, és többet ne vétkezzél, mert nem ítélek el. Hogy imádkozunk azért, hogy legyen bennünk ez a szeretet az emberek felé, ez az elfogadás, és hogy így tudjunk szolgálni ebben a világban. És a harmadik dolog, amiért szeretném, hogy imádkozzunk, ez a három, itt a hetes vers, és hogyha valaki szeretne a héten gondolkozni ezeken az igéken, akkor a hetes verset javaslom, ahol az van írva, hogy törekszünk a dicsőségre, a megbecsülésre, a halhatatlanságra, és értsétek ezt úgy, hogy törekszünk arra, hogy Isten dicsősége mind jobban átmenjen rajtunk, törekszünk arra, hogy Isten megbecsüljön bennünket, hogy Isten örvendezzen bennünk, és törekszünk arra, hogy örökkévaló kincseink legyenek. Hogy jellemezze ez az életünket. Imádkozzunk most ezekért, és hát ketten-hárman imádkozzunk most, hogyha adnál arra résznél, amikor embereket kell megnevezni, hogy kiket ítéltél el, úgy érzed, hogy ezt nem szeretnéd kimondani, akkor ezt csak Istennek mondjad el. Mert nem is biztos, hogy így tetéznünk kell ezeket a dolgokat, hogy egymásnak elmondjuk, hogy na én ezt ítéltem el, én meg azt ítéltem el. Ezeket tartsuk meg magunknak, és mondjuk el Istennek, hogy ezt nem szeretnénk. De a többinél imádkozzunk így hangosan, ketten-hárman, hogy adjon Isten elfogadó szívet, és adjon nekünk erőt ahhoz, hogy valóban így éljük az életünket, hogy törekszünk a dicsőségre, törekszünk az örökkévaló kincsekre és Istennek a megbecsülésére.